üdvözöljük kedves hallgatóinkat az Árt Osztály Podcast 157. adásában. A mikrofonnál, ahogy megszokhattátok, Charles Tuttler és...
Sőnyi Naomi.
Adásunk felvételekor december 17-e szombat van. Még van Twitter accountunk.
De hát miért már van? Hát volt.
Hát mert pár hónappal ezelőtt mi is tudósítottunk az Elon Musk repülőjét követő kezdeményezésről, amely nagyon felháborította akkora milliárdost. Most, a Twitter megvásárlása után elkezdte megtenni azokat a lépéseket, amiket úgy ítél, hogy jogosan tesz meg, hiszen ővé a foci, ezzel csak az játszik, aki ő enged. Így platformjáról kitiltotta annak a botnak a készítőjét, amely publikus információk alapján megmutatta a magángépjének az utolsó célállomását, tehát hogy valójában hol van ő, valamint azokat az újságírókat is, akik erről beszámoltak, illetve ezeket a híreket feldolgozták, kitiltotta a platformról. Itt persze nem állt meg, gyorsan beleírta a Twitter szabályzatába, hogy márpedig ez tilos, semmiféle élő adatot, ami alapján embereket be lehet azonosítani, tilos megosztani a Twitteren. Kisvártatva egy olyan képet is megosztott, amelyben egy autó rendszáma látható, azzal a kérdéssel, hogy ki tud erről a járműről valamit, mert itt meg itt követte az ő fiát szállító autót, legalábbis az ő vélekedése szerint. Tehát élő embert beazonosítható információ megosztása tilos, kivéve, ha Elon Musk vagy. Persze, itt nem állt meg a történet, az újságírók, akik egyébként a olyan kisebb szennylapoknak és zúgújságoknak írogatnak, mint a New York Times, a CNN, a Mashable, a Twitter Spaces-en a kitiltás ellenére a továbbiakban is tudtak csevegni. Itt meg tudott jelenni a bot kreálója, az a fiatal ember, aki ezt szórakozásból összeütötte, a kitiltott újságírók, sőt, belépett Musk is. És elkezdte osztani az újságírókat, hogy márpedig ilyent nem lehet csinálni, és ezeket a szabályokat be kell tartani, mert ezek nagyon fontosak az emberek magánéletének védelme szempontjából, természetesen azt követően, hogy szembesítették azzal, hogy a saját viselkedésével mennyire megsérti az önön szabályait, akkor dühösen kilépett a chatből, ami nem sokkal később, különös okból megszűnt, majd a teljes Twitter Spaces átmenetileg kieséseket, elakadásokat produkált, és csodák csodájára meg is állt. Musk állítása szerint azért, hogy egy korábbi hibát kijavíthassanak. Természetesen ez a hiba az volt, hogy még vissza lehetett lépni a kitiltottaknak a Spaces-be. Úgy érzem, hogy ezzel a viselkedésével a milliárdos kezdi bemutatni az igazi arcát, azt, amit egyébként a SpaceX-el és a Tesla-val kapcsolatban csak rebesgettek. Nem egy tudatos, megfontolt vezető, hanem egy narcisztikus, állandóan irányt változtatgató, öntelt személy, aki nem bírja se a kritikát, se a konkurenciát. Ez utóbbit bemutatta azzal is, hogy a Twitter konkurens open source Mastodon rendszerre mutató összes linket letiltotta a Twitterről, hogy nehogy már elcsábítsák a potenciális vásárlóit. Az újságíró kitiltása azért nagyobb kavarodást okozott, mint azt Musk várta volna. Az Európai Unió ugyanis nagyon-nagyon röviden, legalábbis a saját folyamataihoz képest, reagált a kitiltásokra, méghozzá felhívta Musk figyelmét arra, hogy amennyiben ilyeneket hajt végre, akkor az az EU-s jogszabályokba ütközik, méghozzá a szólásszabadságról és a média elnyomásáról szóló törvényekbe, amelyek kifejezetten vonatkoznak az úgynevezett vlopokra, ami a nagyon nagy online platformnak az rövidítése.
Hát pedig az itthoni politikusok is jók ebben.
Miben, Süni néni? A nagy online platformoknak a cenzúrázásában?
Ja nem, a vlopásban.
Ne tessék már ilyeneket mondani, mert a végén még kint karácsonyozik a szabadban. Az Európai Unió egyébként jövő februártól lépteti életben azokat a jogszabályait, ami szankció kivetését teszi majd lehetővé az ilyen platformoknak a visszaélésének a büntetésére. Ezek a jogszabályok hasonlóan a GDPR korábbi büntetési tételeihez az adott törvénysértő szervezet teljes éves világszintű árbevételének a 4%-ával tudja majd büntetni a cégeket.
Hát akkor Musk nem fél. A Twitternek nem lesz árbevétele, ha így alakul. A semminek a 4%-a pedig nem sok. Van még valami érdekes híred abban a listában?
Ha már Musk és celebritásokról volt szó, akkor térjünk át a másik kedvencünkre, az NFT-re.
De hát az már lejárt lemez. Kinek kell az?
Hát sokaknak nem kell, olyannyira, hogy azok, akik a Bored Ape NFT vonalatára felültek, nemrégiben keresetet nyújtottak be a kaliforniai bíróságra azoknak a hirdetésekben résztvevő celebeknek a szankcionálására, akik a Bored Ape-et úgy hirdették, hogy ők is belefektettek, és különböző online csatornákon promotálták azt. Nem kisebb nevek szerepelnek ezen a listán, mint Justin Bieber, Paris Hilton, Madonna, Jimmy Fallon vagy Kevin Hart. Egy 2017-es amerikai rendelet alapján ugyanis, amennyiben hírességek online médiában promotálnak dolgokat, akkor kötelesek megmondani, hogy ezt milyen érdekből teszik, tehát meg kell mondaniuk, hogy milyen módon lesznek támogatva, mennyi kompenzációt kapnak érte, illetve mennyire részesednek a cégben. Mivel a Bored Ape kampány pontosan arra épített, hogy hamisan állítsa be ezeknek a celebritásoknak a részvételét, tehát beruházóként öntette fel őket, várható, hogy néhány celebritás komolyabb büntetésnek nézelébe.
Hát igaz, olyan jól ment, hogy én is ki akartam adni már egy Shuncoin. Az én képem díszítette volna, és a nagyobb tételben vásárlók kaphattak volna tőlem egy dedikált receptet.
Hát jól jönne az karácsonyra, az biztos. Sünni néni messze földön híres tiramisukat tud készíteni. Bár sokan panaszkodnak rá, hogy a hozzá mellékelt tejszín megfekszi a gyomrukat. Nekik biztosan érdekes lesz a legújabb tejszínfejlesztés. A Kopenhágai Egyetemen Jens Risbo nagyon új megoldást eszelt ki arra, hogy hogyan lehetne megfelelő tejszínt előállítani tejsav baktériumokból. Ezek a baktériumok vízzel, egy kis tejproteinnel és egy kis sűrítővel teljesen 0%-os zsírtartalmú tejszínt tudnak produkálni. A kísérlethez kétfajta tejsav baktériumot használtak föl, az egyik puhább, a másik keményebb habot produkál, ezzel a keverékkel a valós tejszínre meglepően emlékeztető anyagot tudtak előállítani.
Hát ez nekem nem annyira tetszik. Valaki oda tüsszent az asztal közepére, fölhabosítja, és utána én nekem azt kell rárakni az ételre. Hát, köszönöm szépen.
Ez nem az a fajta baktérium, ez tejsav baktérium, mint például, amit az izzadságban lehet megtalálni.
Akkor tehát lábszagú vagy hónajszagú tejszínjeink lesznek?
Jaj, dehogy, rengeteg fajta tejsav baktérium van.
Aztán majd szedhetem a doxiciklin. Hát nem kérek ilyet, köszönöm.
Hát még nem is nagyon lehet kapni. Még nagyon dolgoznak azon, hogy ez ipari, kereskedelmi forgalomba kerülhessen. Ugyanakkor azzal, hogy teljesen zsírmentes tejszínt tudnak előállítani, nem csupán azt tudják elérni, hogy laktózérzékenyek tudják fogyasztani, hanem azt is, hogy a tejszín előállításának ökológiai lábnyoma lényegesen csökkenjen.
De várjál, akkor vizet raknak a tejszínbe, tejet, baktériumot, meg valami kis sűrítőanyagot. Azért nem biztos, hogy ez teljesen újdonság. Régen is fogták, azt fővizezték a tejet, csöpögtettek bele egy kis izzadságot, meg aztán raktak bele valami sűrítőanyagot, azt úgy rakták be a bódba. Szerintem mi már rég ezt tesszük. Tudod mit? Jöhet nekem is.
Ez a beszéd, Sünni néni. Nem jó okokból, de a jó utat választja.
Engem is zavar a globális felmelegedés.
A globális felmelegedés nem csak Sünni nénit zavarja egyébként. Nemrégiben Tuvalu, ami a csendes óceánban elhelyezkedő parányi mikroállam nemrégiben bejelentette, hogy fontolóra vette a teljes állam átköltöztetését a metaverzumba. Az országot ugyanis nagyon fenyegeti a felmelegedés miatti vízszint emelkedés, ami várhatóan el fogja árasztani a teljes szigetországot. Az elgondolás szerint egy teljes digitális ország épülne ki, amely rekonstruálja Tuvalu szépséges helyeit metaverzumban, megőrzi az ország kultúráját, valamint biztosítja szuverenitását.
És az emberekkel mi lesz? Őket is bedigitalizálják? Valamint természetesen az ottani sűn jellegű rokonaimmal. Felük mi lesz? Növesszenek kopoltyúkattán?
Hát sajnos ezekre nem fogok tudni választ adni. Igazából még az sem teljesen tiszta, hogy hogyan fog működni az államszervezet, úgyhogy megszűnik alóla a fizikai állam. Illetve, hogyha ez mégis meg tud születni, akkor mi lesz a következő? Létezhet-e úgy állam, hogy nincsen területe? Ha igen, akkor alapítható-e teljesen szuverén állam, saját jogrenddel, úgy, hogy csupán digitálisan van jelen a világban? Például ez lehetőséget adhat Atlantis ismételt felemelkedésére.
Már erőre látom, amikor a gémerek úgy döntenek, hogy elmennek vakációzni, és olyan országba mennek, ami csak virtuálisan van jelen, tehát egész nap csak a gép előtt ülnek akkor is, pont mint te.
Ígérem Simi néninek, hogy ma jó leszek, és itt hagyom a gépet egy legalább fél órára, mielőtt nekiállok vágni.
Ajánlom is, mert föl kell vágni a tűzifát, és azt a drága gépvásárlás se bocsátottam még meg neked. Még egy kicsit bosszantasz, és csak szója pörköltet fogsz kapni. Tudod mit? Tájszínhabbal.
Próbáljunk visszatérni az adásunkhoz, jó, Sünni néni?
Próbáljunk.
Beszéljünk például arról, hogy ha már úgyis szóba jöttek a gépek, hogy milyen izgalmas ötleteket mutatott be az Activision. Ez mondjuk már régebben történt, még október közepén, de úgy néz ki, hogy bejegyeztek egy olyan patentet, ami alapján teljesen egyedi, a játékosra szabott zenéket kaphatnak a jövőben a játékosaik. Ez a játékosnak a profiljára, teljesítményére és játék stílusára szabva alakulna ki, így más és más zenéket hallhatna a kezdő és a profi játékos. Mindezt olyan mesterséges intelligenciával állítanák elő, ami figyelembe veszi ezeket a faktorokat, és lehetséges, hogy a későbbiekben külső faktorokat is bele tudnak hozni. Képzeljük el, hogy a Spotify playlistünk alapján alakulnak ki a zenék.
Há jó, aki csak podcastot hallgat, akkor annak majd én fogok dalolászni a fülébe.
Akár ilyen is kialakulhat, jelenleg azért még figyelembe próbálják venni a játékmenetet, illetve az ahhoz komponált zenei formákat is. Azon gondolkodtam, mi lesz a következő. Ha már a zenéket meg lehet csinálni, akkor a játékmenetet és a sztorikat is akár, nem?
De bizony, múltkor beszélgettem a Google Chat GPT-jével. Elég arrogáns fickó, de legalább tud magyarul.
Igen, publikusan elérhető ez a szolgáltatás is. Hát igen, ez egy frissebb hír. Az ISS-hez dokkolt Soyuz nemrégiben, pont egy űrséta előtt elkezdett bepisilni, pontosabban szivárogtatni a saját hajtóanyagát. Az igen korrózív hidrazin szivárgását órákig tartott megállítani, és emiatt egy karbantartási űrsétát el is kellett halasztaniuk. A dologban kellemetlen, hogy jelenleg az ISS 7 fős legénységével csak ez az űrhajó tud elindulni a Föld felé. Tehát evakuáció esetén nincsen más megoldás, nincsen más űreszköz, ami ennyi űrhajóst el tud biztonságosan juttatni a Földre. Az alternatívaként használható SpaceX Dragon maximum 4 ember befogadására lett tervezve, hetet biztosan nem fog tudni elvinni. Jelenleg nem tudni, hogy a Roscosmos tervezi-e egy másik Soyuz kapszula feljuttatását, avagy ennek a javításával fognak bíbelődni. Szerencsére még nem volt szükség arra, hogy az ISS-t ilyen módon teljesen kiürítsék és kimenekítsék az űrhajósokat, Ugyanakkor az idősödő ISS egyre több műszaki problémát tartogathat, ami miatt bármikor szükségessé válhat az evakuáció. Még meg kell vizsgálni, hogy a kiszivárgott hidrazin okozott-e problémát az űrállomás külsején, hiszen ez az anyag pontosan arra van kitalálva, hogy légüres térben is tudjon oxidálódni.
Hát nem szépen öregszik, de várjál csak, a Soyuz az mikori? Mert valahogy én meg korábban is emlékszem ennek az emlegetésére.
Igen, a Soyuz eredetileg 1960 körül volt dizájnolva, azóta nyilván rengeteg ráncfelvarráson és frissítésen esett keresztül, de igazából sok minden nem változott az eredeti dizájnjában. Az űrhajósok az első kapszulában helyezkednek el, a közepén a leszállási egység az ahhoz szükséges műszerekkel és ejtőernyővel, míg a hátsó részében, ugye a lehető legtávolabb az űrhajósoktól, a meghajtó egység, a napelemek, illetve az üzemanyag tárolása van megvalósítva. Úgy látszik, jó volt az eredeti dizájn, hogyha eddig fent tudott maradni.
Remélem, még fenn is maradna, nem szeretném, ha a fejemre zuhanna. De egyébként honnan tudsz te ilyen szokokosságot? Fájdal?
Hát be kell vallanom, néha segít a Google és a Wikipédia is. De hát azon se lehet mindent elhinni, amit olvasunk. A közösségi szerkesztésnek van némi hátulütője. Néha olyan dolgok csúsznak át a szerkesztőkön, ami teljesen blőd valótlanságokat tartalmaznak. Például az a hoax, amiben a pirítós sütő feltalálását egy skót feltalálóra fogták, amit utána egyébként átvett minden média, megjelent a tévében, illetve még desszertet is neveztek el az állítólagos feltaláló nevével. A Wikipédia bejegyzéshez még egy korabelinek retusált fotót is csatoltak, ami valójában egy most 30 éves Londonban élő mérnöknek a fényképe. Ez egy 2012-es egyetemi előadásról indult el valójában, ahol egy előadó szólt a diákjainak, hogy ne higgyenek el mindent, amit az interneten olvasnak, hiszen a barátja is megjelent, mint pirítós sütő feltalálója. Ekkor döntött úgy Ellen McMasters, hogy magát helyezi előtérbe, és a cikket saját fotójával és nevével újra publikálta. Nemrégiben valaki felfedezte ezt, és egyébként kijavították az oldalt.
Még egyszer mondjad a nevét!
Ellen McMasters.
Fi, konkrétan azt hitték, hogy a toaster McMaster találta fel. Hát ő nem süt pirítóst, leégne a ház.
A pirítós sütőt egyébként nem tudni pontosan kitalálta föl, de az első ehhez hasonló szabadalmat Frank Shaler 1909-ben adta be a General Electric nevében. Tehát ne higgyük el, hogy minden, ami az interneten van, valós. A kutatásokat pedig nagyon sokan szokták úgy csinálni, hogy az első Google találatra elhiszik, hogy az a legjobb, és rábízva magukat a keresőmotorra, az alapján tájékozódnak. Szokták is mondani, hogy ha valamit el akarsz dugni az interneten, rejtsd el a Google keresés második oldalán. Oda nem jut el senki. Főleg mostantól, hiszen közel egy héttel ezelőtt a Google bejelentette, hogy a kereső felületét úgy fogja módosítani, hogy megszűnik a korábbi lapozhatóság, és görgetésre tovább tölti a találati listát. Egyszerre 6 oldalnyi találatot fog betölteni, tehát a mai oldalak méretéhez képest, és onnantól folyamatosan lefele görgetésre újabb és újabb találatokat fog hozzácsapni. Kutatások alapján ugyanis megmutatták, hogy azok, akik ténylegesen valamit keresnek az interneten, is legfeljebb 4 oldalnyi találatot fognak végiggörgetni, így a előre betöltött 6 oldal biztosan elég lesz a kíváncsiságuk kielégítéséhez.
Akkor lesznek olyanok is, akik ránk találnak.
Ilyen jó eredményt elsőre azért ne várjunk, Süli néni. Nézzük inkább, hogy volt-e valami olyan bejelentés, ami érdekes lehet számunkra. Jöhet egy másodperces gyors hír?
Jó, jöhet.
A Nemzetközi Szabványügyi Testület megszavazta a szökő másodperc eltörlését. Ezzel lényegesen egyszerűbbé tette azoknak az időmérőknek a fejlesztését és karbantartását, akiknek ezeket az egyébként nagyjából véletlenszerűen beillesztett időszeletkéket kezelni kell. 1970 óta, 72 óta egyébként összesen 10-et adtak hozzá a világórához, így nem túlzottan gyakorta szükségesek ezek. Ezek a szökőmásodpercek figyelembe veszik a föld forgásának a lassulását, és aszerint korrigálják az időt. Normál halandóknak a változtatás nem fog feltűnni, de nyilván a GPS egységeknek, illetve minden olyan számítástechnikai kelléknek, amelynek aránylag problémás az utánállítása, viszont az időszinkron fontos, ez a döntés nagyon fontos lesz. Ezekből a szökő másodpercekből egyébként 2135-re jön össze egy percnyi csúszás, tehát randin nem érdemes használni ezt arra, hogy a késésünket megindokoljuk. Az 50 évet élt szökő másodperccel pedig a tudós társadalom szomorúan elbúcsúzik.
Hogy ezeknek mire nincs idejük?
Vannak ennél pihentebb kutatók is azért a világon. Például a Chicagói Egyetemen, ahol a penészhajtású órát dolgozták ki. Ebben az órában egy göböcnyi nyálkás penészt helyeztek el egy órában, ami emellett a viselőjének a szívritmusát is mérte. A penészt arra használták föl, hogy egy pszichológiai kísérletet végezzenek el, méghozzá azt, hogy pár embert rávettek, hogy ezt a csodálatos órát viselje, és a penésznek is viselje gondját, etesse, itassa vízzel, valamiféle zabbal.
Adtak zabálni akkor a penésznek?
Nagyjából igen. Az óra egyébként a szívritmust csak addig volt hajlandó mérni, amíg a penész gomba meg volt etetve. Ha az kiszáradt, akkor megszűnt ez a funkció is. Pár nap után megszüntették a táplálást, és onnantól a kísérletben résztvevőknek naplót kellett vezetniük az érzéseikről, mármint az óra irányában viselt érzéseikről. Ugyanis egészen addig egy élő szervezetről kellett gondoskodniuk, amivel úgy tűnik, igen gyorsan ki tud kötődést alakítani az ember.
A penész is sok mindennel gyors kötődést tud kialakítani. Múltkor például egy egész buriga sajtot kellett kidobnom miatt, a teljesen penészes volt.
A kamemberem miatt még számolunk Süni nénivel.
De max. 3-ig tovább nem tudok.
A kísérlet eredményei alapján egyébként úgy tűnik, hogy egy ilyen élő szervezettel ugyanolyan kötődést tud kialakítani az ember, mint egyébként bármely más háziállatával. Elképzelhető, hogy karácsonyra ilyen penészes óra tamagocsit fogunk adni egymásnak?
Akkor magamtól költözök ki a sufniba.
Hát igen, nem mindenki akar ilyet magának. Van, aki sokkal exkluzívabb órára vágyik. Szerencsére az olyan cégek, mint a kaviár, léteznek, hogy kielégítsék ezeket a különös vágyakat. iPhone-ja és Rolex-e ugyanis bárkinek lehet, egy igazi oligarha számára ez kevés. Nekik egy túin van megoldást készített elő a kaviár, méghozzá egy cyberpunkos irányba, de vastag dupla aranyozással. Az iPhone 14-esre, természetesen a Pro verzióra, hátulra rögzítettek egy Rolex Cosmograph Daytonát, és kiegészítették néhány dizájnos kapcsolóval, hogy rendesen ki lehessen azon keresztül kapcsolni a hangokat, meg minket zavaró telefonokat. Mivel csak az óra 40 ezer dollárba kerül, az iPhone úgymond dísznek van rajta, vagy csak kiegészítőként. Aki úgy gondolja, hogy egy ilyen eszközzel kedveskedne podcastereinknek, megteheti, amennyiben rendelkezésére áll az a 133 ezer dollár, amiben az elkészült termék kerül. De ha kérhetjük, ne tegye. Ezt a pénzt sokkal jobban fel tudjuk máshol használni. Kívánjuk, minden hallgatónk azért találja meg karácsonykor azt az örömet, amit keres, és vidám, boldog karácsonyt tud családja körében eltölteni. Igyekszünk a két ünnep között egy karácsonyi különkiadást megjelentetni, hogy addig se unatkozzatok, feltéve, hogy Benedikt időközben felépül, és össze tudja vágni azt. Köszönjük egész éves figyelmeteket, és reméljük, jövőre is velünk tartotok. Addig hallgassatok minket, kövessetek, lájkoljatok, shareljetek, és ne feledkezzetek meg családotokról, barátaitokról. Sziasztok!
Sziasztok!